Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 191. énekünket énekeljük újévi istentiszteletünk kezdetén. A telefonokat kérem, hogy kapcsoljuk ki. És a 191. énekünket énekeljük. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 285. énekünket lapozzuk föl, és a 285. énekünknek énekeljük az első, illetve a harmadik versétől az ötödik versig terjedő részét, tehát 285. énekünk harmadik versétől az ötödik versig, a harmadik vers így kezdődik: Uram, a te lelked ereje velünk így jót tégyen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás könyvének 57. részéből olvasom, Ézsaiás próféta könyvének 57. részéből a 14. verstől a 21. versig. Ézsaiás könyve 57. részében a 14. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. És szól egy szó. Töltsétek, töltsétek, készítsétek az útat. Vegyetek el minden botránkozást népem útáról. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem. Mert a telhetetlenségnek vétkét haragudtam meg, és megvertem őt. Elrejtém magamat, és megharagudtam, és ő elfordulva szíve útjában járt. Utait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség, a messze és közelvalóknak így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, mely nem nyughatik, s melynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Áldja meg Isten szívünkben Isten drága igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek és hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, az új esztendőt. Köszönjük, hogy eljöhettünk most ide a templomba, hogy együtt dicsérjünk téged ennek kezdetén, és így a te színed elől induljunk, hogy aztán színed előtt is maradjunk, és színed előtt végezhessük ezt az új évet, ha úgy akarod, és dicsőségedet, és mi javunkat is így szolgálja. Köszönjük néked, hogy ma is a te ígéd iránti szomjúság hozhatott ide bennünket elsősorban. Köszönjük, hogyha szokásunk is az, hogy eljöjjünk ide. De köszönjük, hogyha lelkünkbe ígéd utáni szomjúságot oltottál. Ha vágyódunk a közelségedre, ha vágyódunk a te szavadra, ha nem tudunk meglenni nélküle, ha olyan az nekünk, mint a szomjazónak a sivatagban a víz, ami nélkül nem tud ellenni. Ha olyan az, mint a fagyott embernek a meleg, ha nem tudunk meglenni a te ígéd nélkül, kérünk világosságodat és éltető igédet, lélekmelegítő szavaidat, azt ad nekünk ma is, mert anélkül végünk van. Kérünk, hogy te elégítsd meg lelki szomjunkat, éhünket, lelki fázásunkba, te melegítsél föl bennünket. Köszönjük néked, hogy ma is ezt kérhetjük, mint ahogy minden nap ezt kérhetjük, minden vasárnap itt a gyülekezetben ezt kérhetjük és tapasztalhatjuk is meg. Köszönjük, hogy ez kedves kérés előtted, és megelégíted ezt a szükségletet bennünk. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged ma reggel is, és áthatjuk a te neved itt a közösségben, szívünkben is, lelkünkben is, életünkben is, és rád tekinthetünk ebben az órában. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, köszönjük, hogy meghallgatsz minket, jó atyánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéinek hirdetések kapcsán, illetve erre készülve énekeljük most a 151. énekünket. A 151. énekünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Thank you. Isten tiszteletünk alapigéjét Mikeás próféta könyvének 6. részéből, a 8. versből olvassuk. Mikeás könyve 6. részének 8. verse így szól. Kijelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Foglaljunk helyet. Ma kis karácsony napja van. Régiek így nevezték a karácsony utáni első vasárnapot, mert ilyen nagy karácsonykor emlékeztek az Úr Jézusnak a születésnapjára, és utána a kis karácsonykor meg az Úr Jézusnak a körülmetélkedésére, mert ilyenkor vitték fel az Úr Jézust a templomba körülmetélni a szülei. Kezdetben a mi keresztény kultúrkörünkben nem annyira volt szokás ez az óév, újév ünneplés. A protestantizmusban csak úgy az én kutatásaim szerint, bár ezek lehet, hogy megkérdőjelezhetők, de úgy találtam, hogy csak ugye az 1700-as éveknek a második felétől kezdték úgy előhozni ezt az óév, újév ünnepét. Újév az addig úgy kis karácsony volt. És ilyen módon az egész ünnepkörnek, a karácsonyi és óév, újév ünnepkörnek a centrumába Jézus Krisztus állt. Mindig Jézusra figyeltek. Nem annyira az óév, újév fordulója, hanem Jézus állt ennek a mostani ünnepnek is tulajdonképpen a centrumában. Ez egy szép dolog, és van is olyan énekünk egyébként, a emlékeim szerint a 282. énekünk, amelyik még ebből a korból maradt fönn, ahol nékünk születék mennyei király, így kezdődik ez az énekünk, és annak a refrénje az állandóan, ez új esztendőben mi vigadjuk, született Krisztust mi is áldjuk. Tehát az új esztendőben mi vigadjunk, született Krisztust mi is áldjuk. Még érezzük ezt az összemosódását a karácsonynak, meg az új évnek, ami, mondom, ebbe a kiskarácsony, nagykarácsony ünnepkörbe megvolt. Ez egy Krisztus központú ünnep. És úgy érzem, hogy nekünk is úgy ezt meg kell tanulni, hogy minden vasárnap Krisztus központú legyen, még ez az óév, újév forduló is Krisztus központú kell legyen. Megváltónkra kell figyelni, és megváltónkra nézünk is föl ma is. Aki azt üzeni nekünk itt a felolvasott ígében, hogy már megmondtam neked, hogy mi legyen a jó, mit kíván az Úr te tőled. Hát itt felsorol három dolgot, én ebből az utolsót szeretném kiemelni, ami így hangzik, hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ennek fontosságát, tudnélik az alázatnak a fontosságát szeretném először is úgy elétek hozni, és alátámasztani legalább két érvel. Az egyik az az, hogy a Szentírásnak az egyik legfontosabb üzenete az hozzánk, emberekhez, hogy Isten az alázatosaknak kegyelmet ad, és a gőgösöknek meg ellene áll. Isten a gőgösökkel, a felfúvalkodottakkal nem vállal közösséget, az alázatosakkal viszont igen. Ezt Isten különösképpen is megmutatta ugye az Úr Jézus Krisztusban, aki maga volt a megtestesült alázat, hiszen megalázta magát a keresztfának haláláig, hogy bennünket megváltson, és ő vele mindig együtt volt az Atya. És ő is mindig együtt lehetett az Atyával, és egy mély közösség állt fönn Jézus és az Atya között az ő alázata révén is. De hát ez, ha önálla is így volt, mennyivel inkább így van mi nálunk, hogy a mi teremtőnkkel, a mi megváltónkkal, Urunkkal nem lehetünk másképpen kapcsolatban, mert ő nem vállal velünk közösséget, csak ha alázatosan viszonyulunk ő hozzá. Alázatos lelkülettel vagyunk. Hát, hogyha valaki azt akarja, hogy velem legyen az Úr az új évben is, akkor alázatot kell tanulnia, és tanúsítania. Ez fontos egyébként, hogy velünk legyen az Úr. Mert ha nincs velünk az Úr, akkor az azt jelenti, hogy nincs vezetés, nincs irányítás, nincs védelem, nincs oltalom, nincs tisztogatás az életünkben, nincs megszentelődés, és sok minden egyéb nincs jelen, ami az Úrral együtt jelen volna. De hát ha ő nincs, akkor ezek sincsenek. A gőg az megfoszt minket az ő jelenlététől, és jelenlétének minden áldásától. Az alázat pedig, hogy így mondjam, részesít benne, és részesít magából minket, mindazzal a kincsel, amivel egyedül ő bír, és tud bennünket meggazdagítani. A másik dolog, ami szerintem fontossá teszi az alázatot, nem kevésbé fontos, tudnélik, ha valaki nem alázatos, hanem gőgös ember, akkor az egy végtelenül magányos emberré válik. Mert a gőgös ember, a büszke ember, a beképzelt, hiú ember, az csak magával van elfoglalva. És egy valakit szeret mindennél jobban, és mindenkinél jobban önmagát. És ennél fogva előbb-utóbb egyedül marad. Lehet, hogy egy darabig vannak neki csodálói, akik meghódolnak előtte és meghajolnak előtte. Az ilyeneket egy darabig eltűri maga mellett, de valójában a csodálók is egy idő után rájönnek arra, hogy hát ők is valakik, és ők nem fognak senki más előtt hajlongani és elismerni valakit állandóan, hanem ők is ezt követelik saját maguknak. És aztán a hódolókból sokszor nagy ellenségek válnak egymás számára. És ott marad a beképzelt ember, aki csak magát szereti egyedül. Az ilyen ember tehát sokat kockáztat. Kockára teszi nem csak az Istennel való kapcsolatát, hanem az emberekkel való kapcsolatát is. A gőg elválaszt az emberektől. A gőg nem közösségépítő, hanem sőt közösségromboló, elmagányosító jellemvonásunk, testvéreim. És nézzétek meg, hogy a mai világban pontosan ez a mentalitás, ez a gőgös mentalitás egyre inkább erősítetik az emberekbe. Ezt nyomják a tévé, a rádió, a média, a nevelés során az emberekbe. Te vagy valaki. Te vagy csak igazán valaki. Legyél egy individuum, te legyél önmagad. És táplálják, és még tüzelik is az embert, akinek a természete már alapvetően ilyen beképzelt és gőgös, még jobban tüzelik arra, hogy még inkább ilyen legyen. És ezzel szinte még inkább Isten ellen fordítják, és még inkább az embertársai ellen fordítják. Még inkább elmagányosítják. Mert annál magányosabb ember, testvérek, mint aki az emberekkel se tud igazán szeretett kapcsolatot kiépíteni, mert csak magát szereti, de Istennel se, és így Isten nélkül kénytelen élni, de még az embertársa nélkül is kénytelen élni, az ilyen embernél nincs magányosabb. Az is magányos, hogy így mondjam, aki esetleg emberek nélkül él, mert nincs neki egy embertársa, akivel... De az sokkal rosszabb, amikor még Isten nélkül is muszáj neki élnie. Mert annyira gőgös, hogy Isten se vállal vele közösséget, de a másik emberek se vállalnak. Az már úgy van a világban, mint a kisujjam. Magányos. És a magányos ember a szenvedő ember, testvérek. Ezt tudjátok, tapasztalatból ismerjük ezt. Szenvedő ember, az kínlódik, az nem tud boldog lenni, nincs békessége neki. Az egy gyötrődő ember. Az ember nem arra teremtetett, hogy egyedül legyen, hanem arra teremtetett, hogy egyfelől Istennel legyen szeretett közössége, és arra teremtettünk, hogy egymással is szeretett közösségünk legyen. Mi közösségi lényeknek, páros lényeknek lettünk teremtve, hogy így mondjam. Isten megteremtette Ádámot a vele és Évát a vele való közösségbe, de őket az egymással való közösségbe is teremtette, hogy egy testé legyenek. Ez az embernek a legmélyebb teremtettségi adottsága, hogy társas lények vagyunk. És ha egyedül vagyunk, ha nincs egy társunk az életbe, de még Isten se a társunk, mert olyan gőgösök és büszkék vagyunk, akkor tényleg egyedül vagyunk. Akkor nem ott vagyunk, ahol lenni kellene. Ezt az alázatnak a fontosságát tehát úgy be tudjuk látni, testvérek, de az a problémánk, hogy ezt van, amint végtelenül megnehezíti a számunkra. És ez pont a saját velünk született természetünk. A velünk született bűnös természetünk ugyanis pont ez az alapvető jellemző, hogy ilyen kivagyiság, én, egocentrizmus, énközpontúság. ez az önzés, ez a beképzeltség, ez az én, ez a nagy felfúvalkodott valakicsoda. Én, ez, és én vagyok a magam istene tulajdonképpen. Isten nem számít nekem semmit, én vagyok a magam istene. Ez a bűnös természetünknek az alapvető ismérve. És ez olyan dolog, testvérek, hogy egyszerűen, hát ezt másokban könnyebb talán megérezni, de hát magunkban is ráérezhetünk erre. Sőt, még azt mondom nektek, ha hívő emberek vagyunk, még akkor is tapasztaljuk, hogy ott van bennünk ez a mentalitás. És számtalanszor kibukik belőlünk a családunkban, házasságunkban, a gyerekeinkkel, unokáinkkal, lelki testvérekkel, munkatársakkal való kapcsolatunkban is. Én olyan megdöbbentő ez, testvérek, tehát az ilyen emberek, hogy képtelenek, hogy mondjam, emberekkel Isten felé se tudnak nyitni, de hát embertársaik felé se tudnak igazán nyitni. Akik ilyen öntelt emberek, önistenítő emberek, azok egyszerűen nem tudnak megbízható szövetségessé válni, nem tudnak hű harcostársá válni, nem tudnak jó lelki testvérré válni, nem tudnak hű férjekké vagy feleségekké válni, nem tudnak tapintatos baráttá lenni, nem tudnak szeretett közösséget építeni. Ők elegendők saját maguknak. Értitek? Elegendők saját maguknak, másokkal lenézőek, állandóan bántják őket, kritizálják őket, semmi nem jó nekik, mert mindig ezáltal a mások gyötrése által, meg lenézése, meg leminősítése által emelik föl újra, meg újra saját magukat, és teszik a szívük életük középpontjába. Ez, testvérek, nagyon döbbenetes. Az ilyen embernek is vannak persze kapcsolatai. Lehet látni, úgy nem is tudom, hogy mondják ma már, hogy X, Y, Z generáció, vagy nem is tudom, milyen generációt mondanak már ma. Együtt vannak a generáció tagjai, nyomogatják együtt vannak úgy formálisan, nyomogatják a telefonokat állandóan. Csodálatos. Tehát mély kapcsolataik vannak egymással. Virtuálisan. Ott vannak, testvérek, hogy nem tudnak egymással beszélgetni ezek az emberek. Nem tudnak beszélgetni. Amikor beszélgetés van, az egy felszínes agyalgás, egy tökéletesen értelmetlen csevegés, ami semmiről nem szól. Amikor együtt vagyunk, akkor van egy nagy bulizás. Együtt iszunk, együtt kábítószerezünk, együtt átjogatjuk a koncerteket, és együtt szexelünk. Ez. De ezekbe se találja meg az önző ember a másik embert, még mindig magányos, ezekben is. Hiába vannak ott nem tudom hányan, vagy hiába bújt nem tudom hány valakivel ágyba, akkor is egyedül van. Mert ez testvérek, de ez a természetünkből adódik. Ez önmagunkból adódik, és ez egy borzasztó, ez a pökhendiségünk, ez a beképzeltségünk, ez a gőgünk, és egyszerűen, mondom, hívőként is ott lehet, és ott is van bennünk. Ezt egyszerűen kiírthatatlan, a halál tudja belőlünk kiírtani. Na, a halál, testvérek, az a gyógyszere. Életünkbe egyedül, hogy így mondjam, majd mindjárt beszélek róla, hogy Krisztus által tudunk e fölött győzedelmeskedni. Egyedül Krisztus által. De önmagunk erejéből, testvéreim, nem megy. És itt vannak hívő emberek is, testvéreim, hát mi is annak számítjuk magunkat, ugye. Lehet minket inteni? Lehet minket tanítani? Lehet nekünk bármit mondani, amit ne rögtön azzal fogadnánk, hogy nem, meg hogy képzeled? Nehogy már beszóljál itt nekem. Tehát ez, testvérek, ez a cinikus megjegyzések, hogy magasról, bocsánat, ugye, tudjátok mi következik. Teszünk a másikra, ugye? És különböző módokon tudjuk kifejezni. Még hívők is, testvérek, vagy hívő emberek is. És miről tanúskodik? Erről a mérhetetlen romlottságról, amit magamban és magunkban hordozunk, hogy iszonyatosan beképzeltek vagyunk. Gőgösek vagyunk, hiúk vagyunk, önistenítők vagyunk, magunk körül forgók vagyunk, mi mindig mindenkinél mindent jobban tudunk. Nekünk még az Isten sem mondhat, de ember sem mondhat semmit, mert képtelenek vagyunk megfontolni és átgondolni azokat a dolgokat. Nem könnyű dolog ezzel így új évnapján szembesülni fél álomba, de hát mégiscsak ez van. Hát mégiscsak fontos az alázat, amit itt Isten a szívünkre helyez ebbe az igébe, hogy mit kíván tőled az Úr, már megmondta neked, az, hogy járj alázatosan a te Isteneddel, és akkor közösséged lesz vele is, és részesülsz minden kincseiből, és részesülsz az emberekkel való kapcsolat áldásaiból és javaiból is, az embertársaiddal is jó kapcsolatod alakul ki. És nem leszel magányos ember ebben a világban, ebben az évben se. A második dolog, amiről egy picit szeretnék még beszélni, az alázatnak a forrása. Azt hiszem, testvérek, hogy a mi alázatunk az tényleg Jézusnak a munkája bennünk. Egyszerűen el kell, hogy vezessen például annak a fölismerésére, hogy mi az ő teremtményei vagyunk. Tegnap is beszéltünk már erről, hogy Isten örökkévalós, mi mulandók vagyunk, de ez pont ez, az ő teremtő, mi teremtmények vagyunk. Ez a nagy különbség, ami közte és köztünk fennáll. De ennek a belátására, ennek az igazi belső elfogadására, ő kell, hogy rávezessen minket, ő kell, hogy elfogadtassa velünk ezt, hogy te csak egy teremtmény vagy. És ő a teremtő. És akkor az ember mindjárt egy picit összébb megy. Én nem Isten vagyok, aki mindent tudok, aki hú, de okos gyerek vagyok. Mert én nem tudom. Értitek? Akkor az ember, hogy én bolond vagyok, az Istenhez képest bolond vagyok, én egy senki vagyok, egy nulla vagyok. Az ember ott kezd, mulandó vagyok, ő örök, ő szent, én mocskos vagyok. Na ez a második dolog, amit megláttat velünk Jézus. Amikor ránézünk az Úr Jézusra, akkor egyszerre észreveszünk a végességünket, a mulandóságunkat, a teremtményi voltunkat, hogy nem vagyunk vele egy szinten, de észreveszünk az ő szentségét, az ő tisztaságát, és észreveszünk a magunk bűnösségét. Ő szent, igaz, én meg egy bűnös ember, ő a fehér, én meg a mocskos vagyok. És egyszerűen testvérek, hogy én elismerjem azt is, hogy teremtmény vagyok, meg bűnös teremtmény vagyok ráadásul, akit egy számtalan módon vétkezem az Úr ellen, hát ezt egyedül Jézus tudja velünk elfogadtatni, és erről a Szent Lelke által ő tud bennünket meggyőzni. Hogy végre leszálljunk a magas lóról, önmagunk szemébe is, és megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy bánkódom porba és hamuba, mint amit mondott ugye annak idején a Jób emlékeim szerint. Hát... Amikor így vagyunk, testvérek, hogy tényleg belegondolunk ebbe személyesen, hogy én egy teremtménye vagyok az Úrnak, és egy bűnös teremtménye, egy ellene lázadó teremtménye vagyok Jézusnak, akkor elkezd bennünk valami úgy, na ez a bűnös természet, ez, ami ilyenkor elkezd ágaskodni oda bent. Nehogy már elismerd, hogy te teremtmény vagy, ráadásul bűnös, még mit nem. Te milyen nagyszerű ember vagy, milyen csodálatos ember vagy. A bűnösség egyébként, ennek a meglátása egyébként tovább vezet engem és bennünket az alázat útján, mert ugye oda is eljut az ember, hogy nem tudom magamnak megszerezni a kegyelmet Istentől, hanem a kegyelemért, hogy nekem bűnbocsánatom legyen, ezért Jézus kellett, hogy meghalljon. A tiszta kellett, hogy meghalljon. És nem tudom magamnak megszerezni se a bűnbocsánat, se az örök életet, az üdvösséget, mert képtelen vagyok rá, tehetetlen vagyok, ezt is ő kellett, hogy nekem megszerezze. És akkor az ember egyre csak összébb megy az önmaga szemébe, és egyre inkább megalázkodik a kereszt előtt és a kereszt Jézusa előtt. És akkor eljut oda, hogy megtörik egyszer csak a szívének a gőgje, és mint egy tördöféstől összeroskad, és azt mondja, hogy Uram Jézus, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ez testvérek, ami itt kapja a halálos döfést a gőgünk. Az a büszkeségünk, ami elválaszt Istentől meg az emberektől is. Amikor leroskadunk Jézus előtt az ő munkája nyomán, lelke munkája nyomán, és elismerjük, hogy teremtmény vagyok, bűnös vagyok. Aki se bűnbocsánatot nem tudok, se örök életet nem tudok önmagamnak szerezni, minden egyebet lehet, hogy megtudok, de ezt, pont ezt a kettőt nem, amire a legnagyobb szükségem van. És ezt Jézus szerezte meg nekem, aki meghalt értem, és aki föltámadt. És itt állok előtte. És akkor az ember úgy összemegy, és az lesz, akinek lennie kell. Azzá válik, akinek lennie kell. Azzá válunk, akinek lennünk kell. És hogyha valaki testvéreim hívővé lett, kérdezzük ezt még, mert akkor máshogy van ez a dolog. Akkor sincs másként. Nem úgy van, hogy én egyszer már eljutottam az alázatnak a mélypontjára, de aztán utána már nem kell, mert már egyszer beláttam, hogy én Isten teremménye vagyok, aki bűnös vagyok, és aki elfogadtam Jézusnak a kegyelmét, és akkor mostantól kezdve újra lehetek én az én. Újra lehetek én a nagy én. Nem, testvérek. Onnantól kezdve az ember újra meg újra senkivé kell, hogy váljon önmaga előtt. Újra meg újra oda megyünk Jézus elé, napról napra az igében, szól hozzánk, mi ott hallgatjuk az igét, imádkozunk hozzá, és újra meg újra rá kell, hogy jöjjünk. Ha nem tetszik, ha belepusztulunk, akkor is rá kell, hogy jöjjünk, hogy ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, és bűnösök vagyunk most is ugyanúgy, mint tegnap, meg tegnap előtt. Mindegy, hogy 2016 vagy 17, én nem változtam, ugyanaz a kegyelemre szoruló, Jézusra szoruló, a Jézusban rejlő kincsekre szoruló ember vagyok. Ma is ugyanúgy rá van szükségem. És az ember testvérek, azt hiszem mindenki ezt meg tudja elvileg legalábbis erősíteni, de gyakorlatilag is meg kell tudjuk erősíteni tapasztalatból is, hogy életünk végéig tanuljuk az alázatot. Jézustól tanuljuk, ő tanítgat minket újra meg újra minden nap. Még a János apostol, amikor meglátta az Úr Jézust a dicsőségébe, leroskadt a földre, mint egy halott. Pedig ő már igazán nagy apostol volt, megírta már addigra tán az evangéliumát is. Meg mielőtt megírta az evangéliumot, Jézus kebelén pihent, mert Jézusnak a kedves, szeretett tanítványa volt. De azután megírta az evangéliumot, aztán még utána száműzték is a Krisztusért, meg mennyi szolgálatot végzett el, meg már öreg ember volt, de amikor meglátta az Úr Jézust a dicsőségébe, akkor leesett a lábaihoz, mint egy halott. Mert ezen soha nem lehet túllépni, hogy az ember senkivé váljon az Úr Jézus előtt. Egész életünkben ezzel gyakoroljuk, sőt, még az örökkévalóságban is ezt fogjuk gyakorolni. Ott is úgy leszünk Jézus előtt, mint kicsik. Olyan szép dolog, ha megértjük ezt, testvérek, hogy Jézushoz jövünk, és az ő színe előtt senkivé válik a nagy, büszke, felfúvalkodott énünk, és megtanuljuk az alázatosságot. A harmadik pontban azt szeretném felvillantani előttetek, hogy lehet-e így élni? Lehet-e alázatosan élni? Mert az a gyanúm, hogy egy csomó ember azt gondolja, hívő emberek is, hogy nem lehet alázatosan élni ebbe a világba. Kérdezem, ki mondja ezt? Ki mondja ezt? Ki meri azt mondani, hogy alázatosan nem lehet élni ebbe a világba? Hát az Ószövetség tele van alázatosan élő emberekkel, nem? Megnézzük Mózest, mit mond róla, hogy nem volt nála alázatosabb ember. Megnézzük Nehémiást, hogy könyörög az Úr előtt. Megnézzük Jóbot. Ezek alázatos emberek voltak. Megnézzük az Úr Jézust. Na hát nem tudom, ő is ugye mennyire hat meg bennünket, de ha megnézzük az Úr Jézust, ugye hát ő aztán alázatos volt a keresztfának haláláig. Nem lehet így élni? Hát lehet, hogy megfeszítik az ember, de lehet így élni. Az első keresztjének, Péter apostol, Pál apostol, pedig apostolok voltak, nagy misszionáriusok, nagy evangelizátorok, nagy gyülekezet alapítók, gyülekezet vezetők. És pont Péter apostol írja, hogy az alázat mennyire fontos. És fiacskáinak szólítja, meg gyermekeinek, meg nem tudom, testvérkeinek szólítja a megszólított hívő embereket. Az alázatosság, testvérek, lehet így élni. És miért ne lehetne ma is így élni? A világ elvadult? Hát lehet, hogy elvadult, de én azt gondolom, hogy ma ugyanolyan elvadult, mint volt tegnap, vagy 20 évvel, vagy 150 évvel ezelőtt. Vad a világ, testvérek, mindig vad volt a világ. Akkor nem volt vad a világ, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették. Akkor nem voltak gőgös emberek, nem az volt a menő, aki volt valaki, akinek hatalma volt, meg pénze volt, meg nem tudom, meg úgy pökhendi volt. Nem az volt a valaki? De az volt. Vad volt a világ akkor is, meg azóta is, amikor a keresztényeket megölték, meg ölik ma is. Meg hát ma is az. Nem lehet így élni, mert a világ ilyen vad, dehogy nem lehet. Miért ne lehetne? Az Úr Jézus talán nem tudta, hogy milyen a világ, amikor azt mondta a tanítványnak, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Hát tudta ő, hogy milyen világba küldi a juhait. És azt is tudta, hogy ő, aki az Isten báránya, neki is bárányai vannak, juhai vannak. De tudta, hogy nem lesz nekik könnyű. Mondta, bízzatok, én legyőztem a világot, az alázatosságommal győztem le a világot. És ti is ezt tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos szívű vagyok. Nem lehet így élni, de lehet így élni. Nem lehet így érvényesülni a világban, mondja a mai hívő is sokszor. Nem lehet így érvényesülni. Hogy ne lehetne érvényesülni? Egyáltalán kell nekünk érvényesülni? Kell nekünk érvényesülni? Nekünk itt kell ugyanúgy, mint a világ gőgösei és beképzeltjei kiharcolni a pénzt, a gazdagságot, a sikert, a dicsőséget, a nevet magunknak? Ez volna az életrendeltetésünk, amit nem tudunk teljesíteni, hogyha alázatosak leszünk? Kell nekünk is fogakat, vagy ez a tépőfogakat fejleszteni a szánkba, és karmokká alakítani a kezünket? Hogy tudjunk érvényesülni, és kell patát növesztenünk, hogy le tudjunk taposni másokat, és agyon tudjunk rúgni másokat vele? Mert csak akkor tudunk, egy életünk van, és abba érvényesülni. Értitek? Ez, hát álljon már meg a menet. Kell nekünk érvényesülni? Kell nekünk megszerezni magunknak a világot? Megnyerni magunknak a világot? Hát testvérek, én azt gondolom, hogy nem kell. Ha mi keresztény emberek vagyunk, ha Jézus követői vagyunk, akkor nekünk nem itt kell érvényesülni. Nekünk más utunk van. Sajnos testvérek, aki hívőként azt gondolja, hogy és mondja is, hogy alázatosan nem lehet élni, és ezt a nagy hazugságot elhiszi a sátánnak elsősorban, aztán önmagának, meg a világnak, ahelyett, hogy Jézusnak hinne, aki azt mondja, hogy lehet így élni, csak figyelj rám. Lehet, hogy nem fogsz itt érvényesülni, de örök életed lesz. Lehet, hogy nem leszel gazdag ember, meg sikeres ember, meg nagy ember, de áldott ember leszel, és boldog ember leszel, és üdvözülsz. És ne aggodalmaskodjál a holnap felől, mert majd én aggodalmaskodom felőle, és majd én gondot viselek rólad. Nem neked kell bebiztosítani az életedet. Nem neked kell nagy határozottan, meg nagy okosan kezedbe venni a dolgaid intézését, mint öntudatos mai fiatalember, meg nő, meg nem tudom. Hanem majd én intézem a te dolgaidat. Majd én kezembe veszem a dolgaidat. Így csak megfosztod magadat tőlem is, meg másoktól is, meg a boldogságodtól, meg a békességettől is. Mert nincs békesség a hitetleneknek. A békesség a juhoknak van. A hívőknek van. Akik az Isten bárányára figyelnek, és azt mondják neki, hogy na, B. B. Tehát úgy tanulnak neki bégetni, ha bajuk van, vagy örömük van. És tudnak juhok lenni, és alázatosak lenni. Mert az alázatosaknak azt mondja az Úr Jézus, hogy az engem szeretőknek álmában adok eleget. Nem akkor, amikor éppen karmolnak maguknak, meg kaparnak, meg tépik a szájukat. Lehet így élni. És az utolsó pontra kanyarodnék, még egy picit ezt a húrt is megpendíteném. Az alázat és a határozottság kérdését. Mert miközben gondoljuk, hogy hát lehet így élni, azért nehogy azt gondoljuk, hogy az alázatos ember nem lett határozott ember. Az Úr Jézusban, illetve a keresztben gyökerező alázatosság, a kegyelmet nyert bűnös alázatosság, az nem zárja ki a szent határozottságot egyes kérdésekben. Életkérdésekben, hittani kérdésekben, erkölcsi kérdésekben. Az alázatos tehát, az igazán alázatos lehet igazán szentül határozott is. Nagy különbség van, testvérek, aközt, amikor valaki tényleg alázatos emberként határozott, és amikor gőgös emberként határozott. Mert van, amikor valaki alapvetően egy beképzelt, büszke ember, és úgy határozott. Van ilyen, hát ismerjük ezt, tudjuk ezt. Nagyon határozott. De óriási különbség van azért a kétféle határozott. Nem lehet egyenlőségjelet tenni. Már a forrás tekintetében is, mert az egyiknél a határozottság egy alázatos szívből fakad, a másiknál meg egy büszke, beképzelt szívből fakad. Egy pökhendi szívből. A cél tekintetében is nagy különbség van. Mert a gőgös embernek a határozottsága az mindig a saját dicsőségét szolgálja. A saját maga akaratának az érvényesítését, átvitelét szolgálja. Az alázatosé meg Jézus Krisztus dicsőségéért száll síkra. És az ő az ige érvényesülésért, az ő országa épüléséért határozott. És nézzétek a bibliai példákat, hogy Illés próféta határozott ember volt, de alázatos ember volt az Úr előtt. Nézzétek Péter apostolt, Júdás apostolt, Pál apostol határozottságát. Milyen határozottak, amikor föl kell lépni a tévejgésekkel szembe, az Isten népének a megrontóival szembe. De ugyanakkor milyen alázatosak az Úr előtt, meg a hívő testvérek előtt. Az a kettő, de a hívő testvérek felé is tudnak alázatosak lenni, amikor gazemberségeket látnak, és inteni kell a testvéreiket is. Ezek az Úr Jézusnál látszik a legkristálytisztábban. Tehát ott látszik, hogy ő nála nem volt alázatosabb senki. És mégis milyen határozott volt, amikor a farizeusokkal, az írástudókkal beszélt. Amikor a tanítványait intette a kis hitűségük miatt. Szent határozottság és gőgös határozottság. Nagy különbség van a kettő között. És ha lehet úgy élni, hogy az ember Jézusra nézve tudja teremtményi voltát, tudja bűnösségét, tudja azt, hogy állandóan minden pillanatomban Jézusra szorulok. Ha látja ezt az ember, ha erre törekszik, Krisztusra figyelve, hogyha lehet így élni, akkor lehet így határozottnak is lenni. Legyen ez a mai nap egy olyan évnek a nyitánya, amikor szinte úgy programként gyakoroljuk magunkat ebben, hogy járj alázatosan a te Isteneddel. Járj alázatosan a te Isteneddel, így szánjuk oda magunkat neki, és így kövessük őt ebben az új évben is. Segítsen ebben minket az ő szent lelke által. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, te látod azt, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy föltekintsünk te reád. Legyen kiskarácsony, vagy nagykarácsony, vagy akármilyen kis hétköznap. Szükségünk van, mert te vagy az, aki helyre teszel bennünket, aki megérezteted velünk, hogy teremtmények vagyunk, végtelenül törékeny, véges teremtmények, akik még ráadásul bűnösök is vagyunk. Sokféle nyomorúság, vétek terhel minket veled szembe. Köszönjük néked, hogy van bocsánat a számunkra, éppen miattad és érted, hogy lehet mindig újra kezdeni kegyelemből, és lehet veled maradni és megtanulni tőled az alázatosság lelkületét. Kérünk téged, hogy járass bennünket az alázatosság ösvényein ebben az évben. Urunk, te külső eszközökkel is rá tudsz minket venni arra, hogy megalázzuk magunkat. Mert valahányszor például betegek leszünk, vagy valami bajunk lesz, ami nem tudunk segíteni, akkor mindjárt tanítasz minket az alázatra. Amikor olyan helyzetekbe kerülünk, amiket nem bírunk megoldani, amikből nem tudunk kikászálódni, akkor is ezek által is erre tanítasz minket. De kérünk, hogy taníts meg bennünket, Urunk, alázatosnak lenni, hogy veled maradhassunk ebben az új évben, és te velünk maradhass, hogy közösséget vállalhass velünk, és hogy emberekkel is közösségünk épüljön, mély kapcsolataink, amikre valóban te teremtettél bennünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, azzal, hogy felismerjük magunkban ezt a nyomorúságot, természetünknek ezt az adottságát, amit már-már természetesnek veszünk, és aminek a kiélésére biztatnak minket. Segíts, hogy mi ne vegyük annak, hanem lássuk, hogy más volna a természetes. Az, hogy olyanok legyünk, mint te, aki alázatos voltál a keresztfa haláláig, és ezért fölmagasztaltattál. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi is ezen az úton nyerjük el a felmagasztaltatást, akármennyire is nem tetszik ez nekünk. Köszönjük, hogy mégiscsak ez az igazság, ez a valóság útja. Kérünk, taníts minket, Úr Jézus, az alázatosságra. Segíts, hogy alázatosan járjunk és éljünk keresztjén emberként ebbe a világba. Köszönjük néked, hogy majd te megtanítasz minket adott pillanatban szent határozottságra. Te tanítasz meg minket arra is, hogy hogy éljünk egy elvadult és egyre inkább elvaduló világban alázatosan. Te tanítasz meg a szenvedések, a mártírium elviselésére is, ha arról van szó. Köszönjük néked, hogy ez is hozzátartozik. De köszönjük, hogy az is, hogy álmában adsz a tiédnek eleget. Hogy te vagy az, aki megoldod az életünket. Te vagy az, aki teljes és kiteljesedett életet tudsz nekünk hozni. Köszönjük, hogy felülről szállnak alá jó ajándékok. Nem a mi karmainknak, tépőfogainknak és patáinknak a gyümölcse az. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is ezt a dolgot helyezted a szívünkre. Kérünk, hadd forgassuk magunkban ezt az egy kis mondatot. Járj alázatosan a te Isteneddel. Köszönjük, hogy így bízhatjuk reád magunkat. Kérünk, vezess minket, Urunk, tanácsolj minket szemeiddel, és viselj rólunk gondot gyülekezetbe, családjainkba, magánéletünkbe. Egész országunk népét, egész kormányunkat kérünk, fordítsd magad felé, és járass bennünket nem a büszkeség, nem a beképzeltség útjain, hanem az alázat ösvényein. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak kegyelmet ad. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző s megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden bibliórát tartunk, imaórát pénteken, és a többi alkalmak is a szokott rendben történnek. Szeretettel kívánok. Hogy? Ja, nincs bibliaóra. Legyen bibliaóra. Lehet, hogy még a múlt héten nem volt, de most ma már legyen. Lehet biblia óra. Még most nem a bibliaiskola, hanem akkor most egy kicsit morzsaszedegetés lesz az ünnepek kapcsán, de már tartsuk meg a közösségi alkalmunkat. Tehát kedden tartsuk meg a biblia órát, és pénteken is az ima óránkat. És akkor végezetül szeretettel kívánok erről a helyről is még egyszer áldott új esztendőt a kedves testvéreknek, családjaiknak, mindenkinek, aki csak itt van, és aki nincs itt, annak is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 283. énekünket. 283. Ennek a 4., 5. és 6. versét, és utána majd a himnuszunkat. Tehát a 283. énekünk 4. verse így kezdődik. Vigyázz híveidre, s hab közt hánykódó hajódra. Vigyázz szolgáidra, s minden elöljáróinkra. Thank you. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!